Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Levessel leöntött Van Gogh festmény és megrongált konföderációs szobor. Egyre több műalkotás esik áldozatul különböző aktivisták figyelemfelhívó akciójának. De vajon hogyan lehet megvédeni a művészetet? Ez itt a kérdés. Tartsanak velünk! Érkezik hozzánk Tóth Holló Tamás író-szerkesztő, aki szerint a klímaaktivisták akciói komolytalan marketingfogások, de a szobrokat döntő vók szellemiségtől igenis van okunk félni. A művészet sohasem lehet erőszakos, ezt már Molnár Tamás képzőművész vallja. És a stúdióban várjuk még Rácz Andrást, a Kultúrnemzet vezető szerkesztőjét is, aki úgy látja, a belenyugvás a műtárgyak elpusztításába azt jelenti, hogy tudomásul vesszük az európai kultúra elvesztését. Estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Mai témánk a művészet, és talán a világtörténelem folyamán rendkívül sokszor föltették már azt a kérdést, hogy mi a művészet, de ugyanaz a válasz soha nem született még meg rá, ebben egészen biztos vagyok. És talán akkor, amikor a Kromanyoni barlangban az ősember elkezdte fölrajzolni a saját kis piktogramjait a falra, akkor elgondolkodott, ha bár magát a kifejezést nem igazán ismerhette, hogy vajon ő most varázslatot csinál, vagy talán művészetet. Mi a művészet, Tamás? Mégiscsak te vagy az alkotó.
Hát számomra egy teremtő erő, amelyet kapunk, mert sokan akarnak művészek lenni, de nagyon kevés ember az, aki ezt a bizonyos spirituális, lelki, érzelmi kaput át tudja lépni, és azt gondolom, hogy mint ahogy nagyon sok országa, például Indiában is szentként tisztelik a művészeket, nyugaton már mondjuk kevésbé, de számomra ez egy kapu, amin be kell lépni, nagyon áldozat, sok áldozattal járó életforma a művészet, meg kell szenvedni az alkotásokért, de nagyon hasonlít a Jóistennek a teremtő erejéhez az, amit kapunk. Sokszor én is megdöbbenek, most már elég régóta szobrokkal foglalkozom, sámán szobrokkal, ősi kultúrákkal, és megdöbbenek, hogy ez most hogy jött ki a kezemből. Én magam sem értem. Tehát írni is úgy szoktam, vagy annak idején úgy írtam, hogy én csak a diktáltak fentről is írtam, amit írtam. Tehát igazából sokszor a rációnak nincs is komoly hatása, hanem az érzelmek, az individualitás, ez az egész elvarázsolt világ, ami körülvesz bennünket, ez irányít.
Áldás vagy átok?
Hát én megmondom őszintén, mind a kettő. Tehát sokszor nagyon nagy probléma, hogy nincs visszacsatolás. Tehát a művésznek nagyon fontos a közönsége. Miért van az, hogy egy színész, aki kiáll a színpadra, minden este meghajol, megtapsolják, közben iszik, csajozik, drogozik, mindent csinál, és él 80 évig, miközben sok művész, akinek nincs visszacsatolása, 30-40 évesen meghal. Nagyon fontos a közönség, tehát a körülvevő világ visszacsatolása. Nekem ez nagyon-nagyon hiányzik, mert rengeteg politikai díjam van, egész életemben művészkedtem, de például a művészeti díjam egy sincs. Most nem azért, hogy legyen, csak mondom, ez olyan furi. Na mindegy.
András?
Hogy mi a művészet.
Igen.
Én újságíróként egy másik oldaláról nézem a dolgot, nekem inkább az emberi minőségről mond valamit. Tehát egy olyasféle történet a művészet, vagy egy olyasféle közlés, ami az emberi lehetőségekről, az emberi minőségről, az emberi teljességről beszél. Sokszor valóban nem lehet ezt szavakba ölteni, és sokszor nem is kell szavakba önteni, hanem csak ránézek, és érzem, tudom, átélem, hogy igen, az ember ilyen is tud lenni. Szerintem ez a művészet. Az, hogy nincs visszacsatolás, hát igen, sokszor sajnos nincs visszacsatolás, de sokszor meg van. Tehát nyilván ezek nem közvetlen visszacsatolások, amik nem tudom, egy képzőművész kaphat, de hát azért a kiállításokon, amikor ha ott vagy egy kiállításon, és látod azt a nézőt, aki megáll a festmény előtt, vagy a szobor előtt, vagy bármi előtt, és lát, látod rajta, hogy leesik az álla, és hogy átél valamit, amit a szobor, anélkül nem élhetett volna át, hát akkor ott történt valami, egy katarszis, egy minőség, egy nem tudom, egy emberi lépcső lépés, vagy valami ilyesmi.
Tamás?
Akkor én is reagálok erre, viszont legelőbb arra reagálnék, hogy mi az, hogy visszacsatolás van, nincsen. Ugye te az ősember barlangrajzaival kezdted Altamirával a gondolkodást a művészetről. Érkezünk meg egy óriási időbeli ugrással a abszolút mai modern multimédiás korba. Ma az a vicces helyzet állt elő a művészek számára, hogy igen, a hagyományos közegekben egy kiállítás megnyitón, egy könyv eladását tekintve kevés a visszacsatolás, de abban a pillanatban, hogyha a művöket bármilyen létező platformon online elérhetővé teszik, posztolják, amellett kommentek jelenhetnek meg, annak azonnal van egy nézettsége, egy kattintásszámot tud generálni. Tehát érdekes módon sok minden rosszat el lehet mondani az online világra, de hogy visszacsatolást ne produkálna, azt nem lehet mondani. Nagyon érdekes mérőszám. No, de vissza az alapkérdéshez. Ha egyszerre szólalhattunk volna meg a választ megadva, döbbenten figyeltelek, Tamás, ugyanezt mondtam volna, teremtő erő, hogy mi a művészet. És nagyjából a érveim is hasonlóak lennének, mint a tiaid. Én is úgy gondolom, hogy ha az ember egyfajta ihletettséggel, egyfajta transzcendenciával viszonyul a világhoz, akkor úgy gondolja, hogy szüntelen az isteni teremtés, soha nem ér véget, és a műalkotással te kiveheted belőle a magad nagyon csekély részét. De valójában ezzel az alkotással magához a nagy műhöz válhatsz szerény mértékben hasonlóvá.
Ez a cél is a művészetnek, Tamás?
Talán az önkifejezést se felejtsük el, azért bármennyire is szerény minden művészember így látszólag azért meg akarja találni a közönségét. Vagy azt is szokták mondani, hogy minden egyes alkotónak van egy kiválasztott eleme, darabja, személye a közönségnek, akihez ír. Legyen az egy múzsa, legyen az egy barát, vagy bárki. Tehát azért nem hagynám ki a lehetséges célok felsorolásából az önkifejezést, meg akarjuk magunkat mutatni, és azt gondoljuk, hogy mindaz, amit megmutatunk, mások számára is érdekes lehet.
Na most ez egy érdekes, nagyon fontos dolog egyébként, amit mondtál, az önkifejezés, és talán itt van annak a problematikának a gyökere is, hogy áldás agyátok, tehát az önkifejezés kényszere az, hogyan képes megvalósulni, vagy nem képes megvalósulni, de azáltal, hogy a művészet bizonyos szempontból az önkifejezés egyik sajátos és nagyon érdekes formája adott esetben, mondjuk az ellenművészet, akkor tekinthetjük ellenművészetnek azt, amikor azt a művészetet, vagy azt a műalkotást, azt az objektumot, azt az objektet. Hoztál magaddal egy követ, Tamás, 2006-ból, amikor ugye voltak az MTV székház előtt a tüntetések, és ott az önkifejezésnek egy sajátos formájaként megrongálták a szovjet hősi emlékművet is, amiből egy darab követ elhoztál magaddal. Tehát adott esetben, ha önkifejezés, és ott adott esetben akár tömegönkifejezés, akkor a rongálás is lehet egyfajta művészet. Bár messze menően nem értek vele egyet, tökéletesen egyetértek veled akkor, amikor azt mondod, hogy a művészet az nem lehet romboló.
Igen, én is azt gondolom, hogy művészember nem rombolhat, viszont a mai világ tele van szimbólumokkal, és a művészet...
De minden műalkotás egy szimbólum is.
Így van, de a mai világban ezeket a negatív szimbólumokat, ha valaki művészi szinten rombolja, mi is csináltunk az Enkonüvel ilyet többször is, az egy más kategória, tehát az értékrendre akartál rávilágítani, vagy annak a hiányára. És ez is, ez a kis kődarab is, én soha nem nyúlnék hozzá egy ilyen szoborkollekcióhoz, csak ugye ott ebben a felfokozott történelmi pillanatban, amikor nem engedték a Kossuth térieknek beolvasni a kiáltványukat, és a Szabadság téren, ami eleve egy már a 90-es években számunkra egy elfogadhatatlan dolog volt, hogy a Szabadság téren ott van a Magyar Televízió, bocsánat, a Hazugság fellegvára, ott van a Nemzeti Bank, a Pénzvilág fellegvára, és ott van az Egyesült Államok, akkor mondjuk még régenista voltam, de ma már kevésbé vagyok Amerika barát, hogy ott van az Egyesült Államok. Te jó Isten, hát miért van itt még a szovjet emlékmű is? Tehát ez nekem egy onnan koncentráltan anti-szabadság tér volt, és megértettem az ottani felkelő fiatalokat, hogy ne kiestek. Ugyanakkor meg az erőszak, ugye erőszakot szül, nem vezet sehová, és ebbe a művészek nagyon különlegesek, színpadon is lehet erőszakot bemutatni, filmen is, mindenhol, de azzal a szándékkal, és az az igazán nemes, amikor a végeredmény az, hogy tekints az embertársadra békével, szeretettel, odafigyeléssel, megértéssel, humánummal, nem pedig a gyűlölettel és a fegyverekkel, mindjárt befejezem, mert ez genetikailag sajnos a sajátunk. Imádunk gyűlölni, utálni, verekedni, háborúzni. Az emberi génekben benne van ez, leigázzuk lassan az egész földet, kihalnak az élővilág, kihal, minden kihal, bennünk van. Na majd kezdjük újra, semmi gond. Vagy legalábbis gond van, de majd megoldás is lesz, mert a jó Isten az mindent lát.
Te dobtad fel az önkifejezést, Tamás. Neked erről mi a véleményed?
Ugye a rombolás a művészetben egy nagyon izgalmas jelenség, vagy nem a művészetben, esetleg az ideológiai térben. Talán egy fogalomtisztítással lenne érdemes ezt az egészet kezdeni, mert való igaz, van egy olyan típusú romboló aktivitás, amely egyfajta művészi önmegvalósítás. A dadaizmussal vette ez a kezdetét, a kölni dadaistáknak volt olyan kiállítás, amelyre például a közönség kalapácsokat kapott, és megkapta azt a lehetőséget, hogy szétverjék az alkotást. Aztán persze ez egészen a modern korig az amerikai pop art konceptualista ágaig elvezethető. Robert Rauschenberg például egyszer Willem de Kooningnak egyik olyan festményét kérte kölcsön, amelyről azt az állítást kapta, hogy az annyira nem fontos, és azt fogta magát, gyakorlatilag lefestette, szétrombolta, és utána ez az újonnan létrehozott alkotás ma már a San Francisco-i Modern Művészetek Múzeumában látható. Tehát van a művészet részéről felfogható kvázi rombolás, amely mégiscsak önkifejezés. Ami viszont mindannyiunkat igazából izgathat, az egyfajta ideológikus romboló aktivitás, ami nagyon áthatja a mai valóságot, ahol a woke szellemiségében, a klímaaktivizmus szellemiségében műtárgyakat rongálnak meg. Ez viszont egy nagyon érdekes, szerintem nem művészi, hanem ideológikus rész. A két fajta aktivitásban az egyiket én nagyon egyszerűen elintézhetőnek tekintem. A klímaaktivisták szerintem egyszerűen csak marketing fogással élnek. Azt, hogy Just Stop Oil, ezt a mozgalmat senki nem ismerné, hogyha annak az egyik képviselője Van Gogh Napraforgók című festményét egy leveskonzerv tartalmával nem löttyintette volna le. Vagy a Let's Degeneration című csoportosulásocskát sem ismerné senki, hogyha a bécsi Leopold Múzeumban egy Klimt festményt ilyen ragacsos olajjal le nem öntöttek volna. Rögtön elmondják a magukét erről, például azt hirdetik, hogy mi a fontosabb, az élet vagy a művészet, hangzatos, semmitmondó, valójában inkább marketing szempontjai szerint értelmezhető akciót hajtanak végre, és nincs mögöttük támogatás. Azért ezt mindenki úgy érzi, hogy ez egy elmebaj. A nagyobbik probléma az a woke, mert a mögött viszont óriási támogatás van. Ott van az egész nyugati egyetemi élet mögötte. A woke szellemiség egyfajta új baloldali furcsa eszmei áramlat, amely szobrokat dönt. Tehát látszólag műalkotások ellen fordul, de ennek köze nincsen a művészethez, hanem inkább egy ideológiai aktivitás a részükről. Romboló aktivitás, az internacionális szavai nekünk természetesen azonnal eszünkbe jutnak, hogy a múltat végképp eltörölni. Hát ők ezt próbálják meg. Na és ez a nagyon veszélyes, és erről szerintem hosszan lehet érdemes beszélgetni, de ez sem egyébként, már ha fogalomtisztításnál tartunk, egy új dolog. Mert most oké, ledöntik Columbus szobrát, Jefferson szobrát, Churchillről minden rosszat elmondanak, Immanuel Kantról kiderítik, hogy antiszemita, oké, de a szobrok rombolása sajnos van egy rossz hírem, az emberiséggel egyidős. Akár vallási, akár etnikai okokból szobrokat rombolunk. Hát csak a legfrissebbet mondjam, ami nekünk magyaroknak a legjobban fáj. Hát mi a fene a Munkácsi turul szobor ledöntése, hanem szoborrongálás, de ideológikus megfontolásból, etnikai megfontolásból, annak megmutatásával, hogy ki az Úraháznál, hosszan tudnám sorolni azokat a magyar szobrokat, amelyeket 19-ben az elcsatolt területeken ledöntöttek. Ilyen a Kassai Dóm mellett álló Honvéd szobor, a Zombori, Rákóczi szobor, Marosvásárhely főterén volt egy Bem és egy Kossuth szobor, mindet ledöntötték. Miért? Hogy megmutassák, ki az Úraháznál. És ezt akarja az amerikai egyetemi elit is megmutatni akkor, amikor szobrokat dönt. Viszont erről azért kell beszélnünk, mert ez be tud hozzánk is szivárogni.
De ez akkor egyfajta neobarbarizmus? Mondtad, hogy az emberiséggel egyidős ez a fajta aktivitás. Igen, ha belegondolunk, akkor, amikor a Római Birodalmat a barbárok leigázták, akkor alap volt, hogy nem csupán részben legyilkolták a lakosokat, hanem azokat az objektumokat, amiket fölépített Róma, amely ráadásul akkor egy korstílus volt, azokat szétverték, elpusztították, ezzel is bizonyítva az uralmuknak az erejét, saját erejüket. Ugyanezt láthatjuk abban arról, amiről most Tamás beszélt.
Én szerintem a kultúra, kulturális termékek, szobrok és de egyéb mindenféle műalkotások, azok nem csak a művész önkifejezései, ahogy itt visszakanyarodjunk az előző első körhöz, hanem az egy közösséghez is szólnak, egy közösségnek az identitását is kifejezik sok esetben. És ezért legitim az, amikor egy közösség megváltozik, vagy a kultúrája megváltozik, vagy az élethelyzete megváltozik, akkor teljesen helyén való, nyilvánvaló, hogy lecseréli a szobrokat. A milleniumi emlékművön, ha jól emlékszem, 3 Habsburg uralkodó volt. A függetlenné válás, tehát a birodalom részekénti magyar állam milleniumi emlékművén, azok tökéletesen jó helyen voltak. Kifejezték azt a birodalmi szellemet, amiben ez az ország vagy ez a nép élt. Amikor függetlenné vált az ország, rögtön rossz helyen lettek ott, le kellett őket venni, és helyükre került Kossuth meg Rákóczi.
Viszont valamit hadd tegyünk hozzá, hogy azért más valamit lecserélni és ledönteni.
Persze.
Mert az nagyon más.
Igen, pontosan, persze, de hogy azért, hogyha egy kultúra megváltozik, vagy egy nemzetnek az ön, vagy egy közösségnek az önképe megváltozik, akkor teljesen legitim, hogy azt mondják, hogy köszönjük, ezt nem kérjük, ha ugye hát ilyen rengeteg volt pont, amit kérdezel, hogy a reformáció megjelenésével, akik ugye elutasítják a szobrokat, lefestik a templomokat, és ott vannak a vakolat, vagy a mészréteg alatt a gyönyörű középkori képek. És ugye nem történt semmi, hanem csak megváltozott egy közösségnek az identitása, vagy a gondolkodásmódja. De az is igaz, amit mondasz, Tamás, hogy nagyon sokszor egy közösség ezt rá megpróbálja ráoktrojálni a saját ideológiát. Ez történik, amikor bejönnek a kommunisták, és felállítják az összes szobrokat. Egyébként ezért legitim a ledöntése a mit romboltak meg a szovjet emlékművet a
Szabadságtéren.
Mert hogy ugye ez egy oktrojált emlékmű, tehát mi azt nem akartuk, soha nem akartuk. Az nem a mi múltunkat fejezi ki, az mi megszállásként éltük meg a szovjet bevonulást.
Bocsánat, de ezzel fölmented azokat, akik adott esetben mondjuk George Washington szobrát festik tele.
Nem, mert ők a kisebbség.
Mert ők azt mondják, hogy de hát ők nem követnek el bűnt, mert hogy ugye a szín az nem bűn. És a másik oldalról viszont ott van mögötte egy kőkemény ideológia, hogy akkor ezt most tessék szégyelni, hogy George Washington rabszolgatartó volt, és mi feketék elmondhatjuk, hogy mi ezt messze menően elítéljük. És itt van a vóknak a... Nem akartalak félbeszakítani, csak ezt így közbeszúrtam, hogy ez egyfajta felmentés.
Én azt gondolom, hogyha egy lakóközösségbe áll egy Washingtonnak, vagy nem tudom, Lee tábornoknak a szobra, és a lakóközösség lecserélődik, és a fehér lakosság helyére a nem tudom, fekete lakosság költözik, de elmúlt 100 év során, gondolom Amerikában sok ilyen volt, és egyszer csak ránéznek arra a szobra, és azt mondják, hát ez nem a mi hősünk, mi Ellen Parkert akarjuk. Akkor szerintem legitim, hogy hát akkor őt lebontják, elviszik, felállítják a másik városnegyedbe, azt viszontlátásra. De itt nem ez történik. Itt az történik, hogy megjelent egy agresszív kisebbség a maga agresszív ideológiájával, és megpróbálja ránkényszeríteni az ideológiáját pontosan úgy, ahogy a kommunista rezsim megpróbálta Közép-Kelet-Európára rákényszeríteni a saját ideológiát. Senki nem akart itt szovjet emlékműveket, Marx Károly szobrokat, mit tudom, tehát ugye emlékszünk, hogy mi mindennel volt el ez az ország. És mégis nőttek ki a földből. Hát nem csoda, hogyha ezeket, amikor lehetett, akkor lebontottuk.
Vérfagyasztó lenni a szobrokországból.
Egy másik aspektusát hagy vetítem föl. Közösségekről beszélünk, ami teljesen jogos, de közben a világ nagyon megváltozott. A média egy teljes aránylag 10-15 éven belül egy új hatalmi ág lett. Igazából legtöbbször ellenőrzés nélküli hatalmi ág, senki nem adott.
Az új média.
Az új, azt mondom.
Az új média.
Erről beszélek. És ebben az értékrendek is megváltoztak. Tehát ma a médiában feltűnési viszketegséggel lehet gyorsan bekerülni valami botránnyal, amiről te is beszéltél. Rengeteg olyan agresszióval, ami egy normális embertől távol áll. Tehát a médiában az igazi hír, a negatív hír, amire rákattintasz. Minden nap rákattintok, én hülye, hogy holnap kitör a harmadik világháború. Persze ez nem igaz, szerencsére, de kellenek ilyen címek, ilyen képek, ahol egészen borzalmas aberrációk jelennek meg, mert rákattintasz, és azonnal jönnek a reklámok. Az, hogy valakit felakasztanak, agyonszúrnak Új-Zélandon, ez vezető hír tud lenni, de az, hogy János bácsinak megszületett két kis borja, hihetetlen boldogan él egy tanyán, ez nem hír. Na, tehát csak visszakanyarodva a művészetre, ez az egész, amit felsoroltál, hihetetlenül sajnos igaz, kell ezeknek a szűk marginális csoportoknak valami, amivel bekerülnek a világhálóra. Ez mind azért van, mert ez egyfajta hírértéket képvisel ebben a médiában, a modern médiában, és nagyon örülök, hogy itt vagytok ti az M5-ön, most nem akarok az a beszélni, de hogy van egyáltalán még igény, belső szellemi igény arra, hogy a dolgok mélyébe lássuk, ne csak a felszínét kapirgáljuk meg.
Tamás?
Volt egy megválaszhatlan kérdés, erre adnék egy határozott választ. Ugye azt kérdezted, hogy mindez a szobrok döntögetése, rombolása művészetben egyfajta új barbarizmus volna-e? Szerintem nem, mert a barbarizmus egy nyers indulat kifejezése volt. Tényleg a rombolás, az új uralmi szituációnak a rögzítése, bizonyos dolgoknak a szétzúzásával. Emögött kőkemény ideológia van. És ha ideológia van, akkor meg kéne nézni egy picit mélyebben, hogy mi ez az egész. Ugye egy csomó nevet már elmondtunk, ugye föl lehet hozni Churchillről azt, hogy rasszista volt, Kantról azt, hogy antiszemita, Jeffersonról azt, hogy rabszolgákat tartott. És itt jön a morális relativizmus fogalma a képbe. Ennek van egy kortárs filozófusa, Gilbert Arman, aki azt mondja, hogy nincs érvényes moralitás egy sem, csak korhoz és helyzetekhez kötött moralitás típusok vannak. Ezt a woke támadja, azt mondja, hogy nem, nekem megvan a jogom ahhoz, hogy elítéljem utólag mindazt, ami akkor történt, függetlenül attól, hogy abban a korban bizonyos magatartás típusok, például a rabszolgák tartása nem volt kirívóan szokatlan dolog.
Társadalmi elfogadott volt.
Ezt mondja a woke, hogy neki erre már pedig joga van, hogy a morális relativitás fogalmát kikezdje. Na és itt szeretném idézni a kiváló Szilvai Gergelynek egy remek cikkét, a Mandinerben írta ezt meg, hogy mennyire álságos, mint annyi minden másban, a liberalizmus például, amelyik a tolerancia kultuszát hirdeti, és úgy intoleráns, ahogy van, de ez a woke szellemiség is. Amikor támadja a morális relativizmus fogalmát, akkor valójában azt képviseli, hogy van olyan általános mérce, amely szerint bármi megmondható utólag is, és megítélhető. Amikor viszont, írja Szilvai Gergely, mi jobboldaliak általános mércékről, örök értékekről beszélünk, akkor az ő szemükben mi fasiszták vagyunk. Hát ennyit erről az egész woke szellemiségről.
Nyilván ez a 84-ben megfogalmazott új beszél problematikája, mert hogyha azért végig gondoljuk a létező szocializmusnak a korszakát, akkor a létező szocializmus ebben a jelző szerkezetben diktatúrát jelentett, a népi demokrácia pedig a népi, a demokrácia esetében fosztóképző volt. Tehát amiről te beszélsz, ez valóban ez játszódik le, de ennek a megjelenése a művészeti objektumokban, az nagyon sok embernek nem megy le ilyen mély filozófiai szintig. Adott esetben csak a felháborodás, vagy még az sem, mert azt mondja, hogy hát tényleg igaza van, hát miért kell föntartani egy múzeumot irdatlan mennyiségű energiafelhasználással azért, hogy mondjuk Leonardónak a Mona Lisa-ja ott figyeljen folyamatos 22 fokban, és ráadásul folyamatos fényben, hogy nehogy véletlenül sérüljön.
Értékrendi válság, én szerencsés vagyok, fiatal koromban ugye a kulák nagyszüleim mindent elvettek, nyomorúsággal kezdtük, aztán beleláttam, hogy a polgári életnek is még a megmaradt szegmenseibe. És ez egyfajta értékrend volt, hogy ha elmentél vendégségbe, milyen virágot, milyen színű virágot vittél a háziasszonynak, hogyan csókoltál kezet, nekem megtanították kisgyerekként, hogy hogy viselkedjek. Ez az úgynevezett polgári értékrend, amire én visszatok emlékezni, hihetetlen fenkölt volt és szép. Olyan festmények voltak a falon, amik ma már sok ember számára gicsesek. Ugye menj el a Tesco-ba, vagy mit tudom én, vegyél valami fekete-fehér bútort. Volt egyfajta életérzés, és a művészet azt gondolom itt nagyon-nagyon nagy kaput nyit ki, amikor rávilágít olyan szituációkra, például mind a mai napig imádok olasz kastélyokat nézegetni, teljesen értelmetlen, de este 11 óráig van egy ilyen portálom, és nézegetek. Te jó Isten, hogy megmaradt? Ugye ott nem volt kommunizmus, nem töröltek el mindent a múltat végképpen, amiről beszéltünk. És hogy annyira fontos lenne úgy fölnőni a gyerekeinknek, hogy ezt a fajta emelkedettséget, humánumot, ezt továbbadni, ne pedig, hát ma is utazok, és mindenütt nyomkodják a gyerekek a telefonjukat, ott nem jön át ez az értékrend, ott valami teljesen más, a felszín, a bulvár jön elő, na, és ez látjátok megint olyan furcsa, vagy most térjünk ki a turizmusra, olasz fan vagyok, és legutóbb egy ilyen régi romok között járkáltunk, és ott mondta Pompejbe, hogy mondta az igazgató, hogy nem is ássuk ki, mondom, és a többi mikor lesz feltárva? Azt mondta, nem ássuk ki, mert a turisták összetörik, ellopják, hazaviszik a köveket. Te jó Isten! Itt tartunk. Tehát ez a fajta tömegpszichózis, ez a tömegszemlélet, ami kialakult a világban, a nagy egók mindent élvezni, de azonnal mindent elvenni, ez csak az enyém, hazaviszem, kiteszem a vitrínbe ezt a követ. Letörted? Képes voltál letörni? Igen. És ez nem ez nem ilyen ideológiai barbárság, ez a butaságnak a barbársága. Na, ilyen is van.
Hát, hogy is mondjam, éppen azért, tehát az online világ, a globalizáció elterjedése következtében az eddig megszokott és évszázadok alatt adott esetben kialakult viszonyrendszerek, azok teljes mértékben fölbomlottak.
Teljes.
És akkor, Tamás, mondtad, hogy a visszajelzés az online térben milyen fontos. Abban a pillanatban szerintem azoknak a visszajelzéseknek, az íróinak a 90%-a, amikor reagál, abban a pillanatban ő magáról azt gondolja, hogy most már ő is művész, és ő is író.
És névtelenül teszi mindezt.
De így van, és ráadásul egy művészi álnéven teszi mindezt.
Persze az online térben önmagukat folyamatosan megvalósító userek. Nagyon
vagy
furcsa.
Lúzerek?
Mert hogy bármilyen platformal, hogyha föllépnek valóban, akkor azok. Egy nagyon érdekes kortünetet fejeznek ki, mi még annak a generációnak vagyunk a tagjai, amely generáció ahhoz, hogy az írásai nyomdafestéket lássanak, nagyon sok szűrőn kellett, hogy átmenjenek. Óriási rang volt, hogyha valaki egy újságban, egy irodalmi folyóiratban, vagy egy könyvkiadó által kiadott könyvben viszont láthatta a saját sorait. Az egy rang volt. Most ezek az online médiumok, egyfelől dicsértem őket, most pedig ostorozom őket, nagyon lefelé nivellálják a megszólalásnak a rangját, helyesírási hibáktól, hemzsegő, ostoba kommentárokat oszt ki mindenki, mindenkinek. Megszűnt az írásos önkifejezésnek az a fajta rangja, ami valamikor jelen volt, de nem baj, ha ez így van, akkor ezen a területen kell játszani. Itt kell az üzeneteinket megfelelő helyre eljuttatni. Csak egyébként egy picit megkavarjam itt a beszélgetést, egyöntetően a rombolásról, pláne a Vogue szellemisége diktált a rombolásról elítélően nyilatkoztunk, szerintem nagyon helyesen és egymással egybehangzóan. De mondjuk gondoljunk vissza 56-ra a Sztálin szobor ledöntésére. Az pedig egy csodálatos, közösséget formáló, heroikus cselekedete a magyar szabadságharcnak, máig élő mítosz. Na, akkor hogy van ez?
Na ide, hogy szülöttnek be valamit?
Ott jön a metafora. Tehát az a fajta metafora, amiről beszéltél te is, meg beszéltetek mindannyian, hogy a hatalomváltás megtörténik, és ez a hatalomváltásnak a metaforája adott esetben a Sztálin szobornak a lerombolása, és azért a Sztálinhoz kötődő hát kontextus azért adott esetben, meg magának a Sztálin szobornak a művészi értéke azért az szerintem, hogy is mondjam, nem kérdőjelezi meg a tettet.
Hadd meséljek el valamit. Mert hogy szerintem itt nagyon nagy a baj ezekkel a szoborrongálások környékén. Meg ez kapcsolódik egyébként a képeket leöntő, mi az utolsó generáció klímaaktivistákhoz is. Van nekem egy nagyon jó barátom, akinek a lánya egy svéd fiúhoz ment hozzá, a svéd fiú anyukája pedig valami svéd kulturális miniszter, vagy államtitkár, vagy valami ilyesmi volt valaha. De jönnek néha Magyarországra, és akkor jókat lehet velük vitatkozni. És a svéd anyuka az szent meggyőződése, hogy az utolsó generációk vagyunk tényleg, mármint fehér európaiak, akik ma élünk, meg még néhány nemzedék, és ezzel Európának vége. Már legalábbis ennek a létformának, amit mi vagyunk. Leírhatatlan módon rajong a bevándorlásért, mert úgy gondolja, hogy az a megoldás. Az a megoldás arra, hogy kik fogják őket eltartani öregkorukra, kik fogják működtetni a gyárainkat, kik fogják lakni a lakásainkat, de tisztában van vele, hogy a kultúránkat nem fogják örökölni. Nem is akarják. És ezért, amikor arról beszélünk, hogy egy leöntött Mona Lisa festmény az mit jelent, az egy kicsit olyan, az európai kultúra elmúlásáról is szól. Ez 100 év múlva, legalábbis most az nyugatiak úgy gondolják, hogy a 100 év múlva olyan lesz egy Mona Lisa festmény, mint nekünk ma a, nem tudom, egyiptomi valamik, amik nem a mi kultúránk, ismerjük, csodáljuk, tetszik nekünk, hogy jé, itt egy nagy piramis, de hogy nem a miénk. És 100 év múlva, amikor Európa lecserélődik, és új népek fogják lakni ezt a vidéket, akkor a mi az olasz kastélyokra, a Mona Lisa meg az összes többi, tehát a múzeum a tárgyaira, úgy fognak nézni, hogy itt volt egy régi kultúra, ezek ilyen archaikus, kipusztult valami népek voltak, de ez nem a mi kultúránk. És szerintem ez nagyon nagy baj. Azt hiszem, hogy Közép- és Kelet-Európában mi nem így nézünk a saját kultúránkra, mi itt még hiszünk abba, hogy van jövője a mi létformánknak. És szerintem megengedhetetlen, tehát egy társadalom nem nézhet így magára. Itt valami nagyon-nagyon nagy baj van, itt valami nagyon-nagyon félrement. Azt gondolom, hogy részben azért is, mert a kommunikáció is félrement. Tehát, hogy itt egészen más dinamikák működnek, mint amik eddig működtették ezt az európai kultúrát.
Azért ez iszonyatosan riasztó. Tehát nagyon. Ez a nyugatalkonyának egy megvalósulása ebben a pillanatban, hogyha ezt valóban így gondolják.
Ez így van, hát sorolhatnánk a vók összes létező őrületét. Azt mondják, hogy a matematika fehér emberek találmánya. Klasszikus zenét sem szabad játszani, mert fehér emberek írták, ez mind elvetendő. Hova vezet ez? Ez egészen borzalmas. Viszont szerencsére én itt az András által elmondottakhoz nagyon jó leső érzéssel csatlakoznék. Mi itt Közép-Kelet-Európában nagyon jó helyen vagyunk most abból a szempontból, hogy valahogy őrizni lehessen az értéket.
Van elég erőnk hozzá, Tamás? Tehát megvan az a fajta szilárd identitás, amely képes ezt megtenni, vagy pedig mi vagyunk az a generáció, meg talán a mi gyermekeink még, de nem biztos, hogy már az unokáink is, akik még adott esetben próbálják ezt az identitást megőrizni, de lehet, hogy egy másik generációnak, akik nyomkodják a telefonokat és applikációkban élik az életüket, és most abszolút nem úgy állok hozzá, hogy én egy 62 éves öreg emberként majd én megmondom, hogy bezzeg a mi időnkben, hogy az ő világlátásuk, a globalizált világban való elhelyezkedésük, az angol tudásuk, lassan az lesz az egyetlen nyelv, amit mindenkinek beszélnie kell, az őket arra sarkalja, hogy ezeket a reliktumokat, amiket a nagypapáink még megtartottak, meg a nagymamáink azokat, oké, tegyük be a múzeumban, mert olyan jól néz ki. De nekünk erre egyébként nincs szükségünk, és itt van a svéd miniszterasszonynak a problematika. Hogy majd jönnek mások, és mi azokkal fogunk együtt élni.
Hadd mondj, ha nem
csak
akarom...
Mondjad, csak aztán majd én is mondok valamit.
Csak röviden mondom, hogy én szerintem azért vagyunk viszonylag jó helyzetben, vagy viszonylag védettek, mert ha a művészet egy közösségi valamiként képzeljük el, akkor nem független a politikai, társadalmi, gazdasági jelenségektől. Én azt gyanítom, hogy egy csomó olyan jelenség van, a VOK irányzatok, ez a fajta, amit itt az előbb mondtam, ez az Európa alkonya hangulat, ezek mögött olyan érdekcsoportok vannak, tehát hogy művészet nem létezik, vagy nem tudom, hogy létezik, szerintem nem létezik, mondjuk így a közösséghez eljutó művészet nem létezik mecenatúra nélkül. Ha viszont mecenatúra van, akkor gazdasági, politikai érdekek vannak a háttérben.
Cenzúra is van.
Persze, akkor cenzúra is van, hát nyilván. Igen. Tehát akkor ideológiailag meghatározott művészet van, és ez jelen van. Én azt gyanítom, hogy nekünk nem csak a kultúránk más, mint a nyugatiaké, hanem a gazdaságunk is, és a politikai, összességében a társadalmi berendezkedésünk is kicsit más. Tehát és ez a másság, ez véd meg bennünket szerintem attól, hogy ez a nyugat alkonya ilyen módon, vagy ilyen borulja rajtunk, mint valami hullám.
Csak annyit ide, nagyon jó, amit felvetettél, hogy borzalmas történelmi múltunk van, részben gyönyörű és részben borzalmas, és olvasom a hírekben, hogy azért nem léphet fel egy remek operaénekes, egy remek balettművész, mert orosz. Mondom, mi bajotok van? Hát ezt átéltük. Egyrészt a szétszakított Magyarországon a magyarjaink, akik a határon túl rekedtek, másrészt átéltük a nácizmus alatt, hogy zsidó, tűnjön el, lágerbe vele, aztán átéltük a német kitelepítés során, hogy nyomorult svábok, akiket imádok, köztük nőttem föl részben, a tisztaság, a pedantéria, a magyar szeretet, nagyobb hazafiak sokszor, mint mi, ezeket is vagonokra tüntessük el. Szégyellem magam, hogy nincs Magyarországon a német kitelepítésnek például múzeuma. És akkor most jönnek emberek, piszok modernek, globalista világpolgárok, azért mert orosz, jó, nem érdekel, hogy tehetséges, tüntessük el. Mondom, normális, a sportban, a művészetben, mindenhol, csak azért, mert orosz, nem tehet erről, odaszült az anyja. Ezért képesek az emberek kalitkába zárni, vagy kiközösíteni, vagy normális a világ. Tehát mindig belelépünk ugyanazokba a csapdákba, amiben már beleléptünk ezerszer. Nem kéne ebből egyszer kilépni? És ebből a szempontból én is nagyon örülök, most néztem meg 20-adjára a tizedes meg a többieket, és oroszok a spájzban vannak. Igen, csesz meg. Neked, akik az orosz csak egy ilyen, meg az orosz megszállás csak egy ilyen fantazmagória, valahol olvastál róla, amikor egy egyetemista amerikaitól visszahallom, hogy Magyarország fővárosa Bukarest. Mondom, igen, mi meg tanuljuk, hogy mi volt a polgárháborúban állatok, mi volt ez, mi volt az, hogy szégyen, hogy ez a globális elit itt tart, hogy igen, mi átéltünk mindent, amit ti nem, akkor bízzátok már ránk, hogy mi hogy állunk például az oroszokhoz adott esetben, vagy az ukránokhoz. Hogy hihetetlen, hogy ez a fajta sztereotípia, hogy rávetül sokszor az egész magyarságra, és ezen belül is a kultúrára. Ja, és akkor utolsó, már annyit dumálok, akartunk, képzeljétek el, ezt most mondom el először, egy akciót 1980-as évek végén, nagyon zavart bennünket Károlyi szobra a Kossuth téren. És kitaláltunk, megszerveztünk mindent, aztán én meg a Peti azt mondtuk, hogy ezt azért mégse. Éjszaka az utolsó villamos, a kettes villamos, amikor jött, valaki a sínekre fekszik, a villamos csikorogva megáll, közben hátul egy drótkötelet rákötünk a villamos hátuljára, meg a Károlyinak a lábára, és akkor föláll, leporolod magad, bocs, elmész, elindul a villamos, ledönti Károlyt. Aki ugye egy arisztokrata volt és átállt. Nagyon furcsa egyéniség, de nekünk nagyon nem illett oda, és 56 nagyon mitizált bennünket, és aztán nagy hosszú viták után elvetettük, hogy ez már tényleg olyan szintje a rombolásnak, ebbe ne menjünk bele, mert egy forradalom az feljogosít sok mindenre, amikor a nép megmozdul. De azért mi, mint művészek, mégis egy másik művészeti alkotást ne romboljunk le. Na csak ennyit, ide be akartam szúrni, ezt még sehol nem meséltem el.
De megbeszéltétek. Tehát ebből vita hogyne? Volt. Most hogyne? Viszont nincsenek viták, tehát nincsenek. Doktrinák vannak, vagy dogmák vannak. És a dogmák alapján döntenek. Igen. És tesznek adott esetben, nagyon jó példa, abban a pillanatban, hogyha te fölteszed azt a kérdést, hogy de hát Csajkovszki miért nem játszható adott esetben a Carnegie Hallban, abban a pillanatban te putyinista vagy.
Úgy van. Ugye, közben a virág nem fekete-fehér, bocs.
Hát persze. Föltetted a kérdést, hogy van-e elég erőnk ahhoz, hogy szembeszegüljünk a globális elitnek a kórusával, kibeszéljünk, és ha kibeszélünk, az elég hangos tud-e lenni. Én azt gondolom, hogy az a fantasztikus abban a pozícióban, amit mi most Magyarországon birtokolhatunk, hogy jelenlegi területünket, lakosságszámunkat, gazdasági erőnket meghaladó módon tudjuk a világpolitikai térben hallatni a hangunkat. A CPEC nagyon sok esetben a magyarok családpolitikájáról, ideológiai különállásáról szól. Hát amikor az amerikai elnöki pozíció várományosa velünk példálózik, a magyar miniszterelnök nevét emlegeti, az azért eléggé biztató arra nézve, hogy a normalitás kultúráját valahogy meg tudjuk védeni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a woke ugye mit jelent fölébredtnek lenni. Köszönjük szépen, én még szeretnék álmodni. Álmok álmodójának lenni. Köszönöm. És itt Magyarországon megtehetjük ezt.
Igen. Nagyon jó. Egyébként most így, ahogy beszélgettünk itt, fölmerült bennem az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi most a művészetről, vagy a politikáról, vagy a közéletről beszélünk.
Nem tudod szétválasztani.
És nem lehet szétválasztani. Nem.
A rombolás fogja össze igazából, de miközben összefogja, szanaszépesnek a dolgok.
Meg az értékrend.
Sőt, egyébként, ha már a rombolásról beszélünk, megint bedobok valami új dolgot, hát ugye Jimi Hendrix-től Richie Blackmore-ig, Paul Stanley a gitárokat összetörő rockzenészek száma végtelen. A YouTube-on egészen különleges válogatások vannak erről. Na, akkor ez most megint miféle rombolás?
Az egy
a művész rombolása.
Projekt.
Így van.
Az egy művészeti
projekt. Abszolút,
egyértelmű.
Így van. Tehát teljesen rendjén való számomra is. Amikor erről szoktam gondolkodni, akkor mindig azt mondom, hogy a mai kultúrában a rockzene az egyetlen olyan forma, amelyik legitimizálja azt a nagyon ősi, te szoktál ugye sámán szobrokat alkotni, azt a nagyon ősi transzállapotot, lélekutazást, ami valaha az őseink sajátja volt. Hát nekik kijár ez a lehetőség, ez a vadnak születni, és valóban a művészetnek egyfajta szemérmetlen vadságát színpadon megmutatni. Na, az megint egy másfajta rombolás. Beszéltünk a Stalin szoborrongolásáról, Jimi Hendrix gitárzúzásáról, sőt az egyik gitárját koncerten Monterrey Fesztiválon föl is gyújtotta.
Igen.
Mégse gondolom, hogy ő egy vók lett volna.
Mint ahogy Banksy szóval. Sem az egyébként, akkor...
Ő sem az.
Akkor, bocsáss meg Tamás, akkor, amikor ugye egy... olyan képet ad el, amely tulajdonképpen önmegsemmisítő.
Hogyne.
Hihetetlen mennyiségű pénzt fizetnek érte, és mégis megveszi azt az objektet, azt a projektumot, mert hogy igen, tehát miért ne tehetné meg a művész azt,
igen.
Hogy úgy adja el a műalkotását, hogy eddig gyönyörködhetél benne, innentől kezdve a kukáé, de az a kuka, az a te falad lesz. Tehát valami őrült.
Hát a graffiti, mint műfaj, ugye ez is egy modern történet, a végletek, tehát a súlyos anyázásokat látjuk az autópályák mentén, mindenféle őrült, tehetségtelen, de ugyanakkor ilyen valamit üzenni akaró fiatalnak a képei, ha is szabad mondanom, és aztán graffitibe látunk annyira szellemes, elvont, vagy akár nagyon hiperrealisztikus alkotásokat is.
Hihetetlen
például
izgalmas.
Nagy falakon, például átfestettek, múltkor láttam lakótelepi tűzfalakat. Te jó Isten, mint hogyha álomvilágban lennél, gyönyörű. Na és akkor még egy a szimbólumokra, hogy az Enconynek sok ilyen volt, hogy például Mona Lisát mi is megcsúfoltuk, mert szinte adta magát. Mona Lisát beöltöztettük rendőrnek. Rendőr ruhába nyomtattunk több ezer, vagy tízezer darab ilyen kis matricát ebből, és elkezdtük éjszaka a várost elirakni, hogy nem kérünk rendőrséget a kultúrába. Imádták az emberek, amikor a posta ládáján, ez meg mi, lekaparta, vitte, nézd már, mi folyik itt. Tehát, hogy sokszor a művészetnek nem elitistának kellene lenni, hanem kimenni az emberek közé, az értékrendet kivinni, amivel mi is hiszünk, amiről beszélgetünk, ezeket nem szűk elitista csoportokba kéne megbeszélni, hanem igen, kedves művészbarátaim, menjetek ki megint ismét az utcára, és képviseljetek értéket.
Az előbb említetted a cenzúrát. András, bírja a művészet a cenzúrát? Mert pont a te szövegedre szúrt bele, tehát amikor arról beszélte, hogy tulajdonképpen egy közösségnek a közösségen alapul.
Szerintem bírja. De, nyilván nem tesz neki jót, vagy nem mindig tesz jót, de gondoljatok bele, hát amikor egy pápa megrendeli a Sixtusi kápolna kifestését, az egy cenzúrázott anyag. Tehát ott nincs olyan, hogy ő Michelangelo azt fest, amit akar. Persze, sok szempontból azt fest, amit akar, de hát neki azért nem, az nem, az meg kell felelni egy Gyula pápa igényének. Tehát az, igen, bírja a cenzúrát. Még egyet hagyd mondjak el, amikor Haydn-nek, ha jól emlékszem, minden három havonta vagy két havonta le kellett adni egy új zenedarabot. Tehát, hogy az persze az úgy volt megcsinálva, hogy az a sajátja volt, de hát mégis meg kellett felelni a Eszterházi herceg igényeinek.
Hát, hogy Handel, ez... amikor a vízizenét megcsinálja, ugye azért játsszák halkan, hogy nehogy zavarja a király, mert hogy nem megrendelt zene volt, hanem gyakorlatilag egy meglepetés volt, és ebből lett egy csoda.
Szóval én szerintem nagyon sok olyan mű születik, ami cenzúrázott keretek között születik, vagy korlátozott keretek között születik, és nagyszerű világszám, tehát tényleg nagyon jó mű. És hát persze ugyanakkor egy csomó mű nem tud megszületni ilyen keretek között, ez kétségtelen, és hát persze valószínűleg a legjobb művek akkor születnek, amikor nincsenek cenzúrázva.
Én ugye a cenzúrát, hogy tűri vagy nem tűri a művészet kérdésekhez csatlakoznék. Ugye korunknál fogva mi abban a korban eszmélkedtünk, amikor a létező szocializmus a végnapjait élte, ám de kialakult a sorok között olvasásnak az a varázslatos tudománya, ami miatt akkor nagyon fontos volt olvasni irodalmi folyóiratokat, mindenben napra késznek lenni, mert tudtuk, hogy mit akar üzenni a művész, és úgy a sorok között is ezt el tudta hozzánk juttatni. Én egyébként még arra reagálnék, közben néztem a képernyőn, hogy a legutóbb bejátszották a Banksy-nek ezt a híres művének a megsemmisítő protokollját. És arra még hadd utaljak, hogy ez egy gag művészet, egy poénra kihegyezett alkotás, és ezzel tele van a művészet története, ez egy nagyon jól vállalható aktivitás, de hát mondok egy másik példát, az, hogy egy Temesi Ferenc a Por címmel egy szótárregényt ír, egy másik abstrakciós szinten ugyanilyen gag művészet. Tehát van egy zseniális ötlete, és arra fölfűz mindent. Tehát ez megint nem az a fajta rombolás, amitől tartanunk kell.
Volt egyébként a Por. Hát, mindenki azt olvasta.
De a termelési regény is ugyanilyen volt, az meg lábjegyzetek alapján született regény volt.
Különben a humor nekem nagyon hiányzik a mai világból, az az emelkedett, intelligens humor. Ez nagyon hiányzik. Tehát van, amikor nem is volt elrejtve egy színdarabban, egy könyvben, hanem oda tették az orrod elé. De van, amikor igen, gondolkodni kellett a dolgokon, és volt több síkja egy alkotásnak, és nekem mind a közbeszédből, a közéletből nagyon hiányzik az emelkedett humor. Nem tudom miért, biztos ez az én bajom, de tényleg ez a kocsmai stílus mellett néha jó lenne, megjelenne valami fenköltebb, ilyen humoros dolog, mert amiért szeretem, visszatérek az olaszokra, hogy az élet igenlés, szeretek élni. Ezt ma nem, nagyon kevés emberen látom. Szomorú, hogy ez az anyagi világ szinte megfojt mindent, és mindenkinek jár az agya, töpreng, hogyan tovább, nézi a földet, bemegyek Budapestre, és olyan jó, olyan közegben lenni, vagy jó lenne, és hát a művészek tudnának ebben segíteni részben, hogy igen, szeress élni, légy boldog. Az élet olyan rövid, legalábbis én hiszek a reinkarnációban, de sokan nem, mert földhöz ragadtak, de ugyanakkor meg ezt kellene valahogy a művészetnek ismét fölkarolnia, hogy tedd boldogabbá az embereket, hogy szeressenek élni, szeressék egymást, szeressék a környezetüket. Sétálok ugye a Szentendrei szigeten, és az erdő, tudjátok mivel van tele? Szemetes zsákokkal, televízióval, kidobott hűtőszekrény. Na most a környezeti aktivistáknak nem képeket kellene festeni, hanem gyere velem öreg, azt szedjük össze. Teljesen értékrend eltolódás van, és értékrend válság van, és mondom egyszerűen, ez a 21. század? Apám erdész volt, erre soha nem gondoltam, hogy hűtőszekrényt fogok találni az erdő közepén.
Na. És nem csak ott találsz.
És nem csak ott.
Nem csak ott találsz, sajnos. De ez is jelzi egyébként, hogy a kattintás szám az fontosabb. Az senkit nem kattint arra, hogy ha összeszedsz egy kidobott tévét az erdőben.
Ezért mondtam, hogy marketing fogás a klímaaktivisták összes létező őrületére, holott csodálatos környezetvédő akcióink vannak, a PET palackokat a Tiszán, ahogy összegyűjtik és újrahasznosítják. Igen. Hát tessék ide eljönni, ahelyett, hogy klímfestményeket öntögettek le a Leopold Múzeumban. Egyébként neked válaszul az olasz kastélyokra már, ha utaltál, meg egy kicsit irodalmi utazást is téve, mert ha már utaltunk például Temesire, például a magyar irodalom egyik klasszikus versét hoztam ide, Kazinczy Ferenc a Nyelvrontók című versét, és akkor idézem, majd látni fogjátok, hogy a rombolás és a teremtés kontextusába miért hozom be ezt az irodalmi szöveget, az egy epigramma Kazinczy Ferenctől. Rontott, mert építni akart Palládió, benne csak rontót látál vadkora jó ideig. A művész érzette magát, s neked én fogok úgymond törvényt és példát adni, de nem te nekem. És ím áll a roppant csarnok, és bizonyítja ki több itt, a művész-e, vagy a szolgai tompa szokás. Tehát magyarán Kazinczy itt ezt azért a nyelvújítás kontextusában mondja el, mert őróla sokan azt mondták, hogy ő rombolja a régi nyelvet ezekkel a nyakatekert képződményekkel. Utalt Palládióra, híres olasz építészre, és azt mondta, hogy ő is rontott, mert építeni akart. Tehát van az a fajta rombolás, amely az isteni teremtés részét fogja végeredményben megalkotni.
És ami nagyon fontos, amit Tamás hiányolt, micsoda hihetetlen irónia és mély humor van a szövegben.
Igen.
Tehát szenzációs nyelvi humor. Hogyan mentsük meg a művészetet? Egy percetek van-e? Mentsétek meg egy perc alatt a művészetet.
Dolgozni. Én azt gondolom, hogy egy művésznek, ha úgy érzi belülről, hogy van küldetéstudata, vannak ötletei, van egy, elért egy olyan szellemi érzelmi síkot, ahol lehet, hogy nem találja meg a kiutat, de mégiscsak alkotni kell. Tehát annak idején a kádárizmusban azt gondoltuk, hogy az asztalfióknak mennyi könyv születik, és sajnos nem született, nagyon kevés született. És ezeket föl kell tárni, a legvadabb időszakban is alkotni, szabadságvágyal teli humanizmus, boldogságot mutatni az embereknek. Ennyi.
András?
Hát, alkotni és támogatni, tehát én azt gondolom, hogy erre sok-sok kell a mecenatúra, igen. Igen, és még hadd tegyem hozzá, hogy a képrombolások mögött, meg a szoborrongálások mögött nagyon sok esetben olyan politikai NGO-k állnak, amiknek a tevékenységét jó lenne megfékezni. Ezt most ne bontsuk ki, hogy de hát ugye itt ezek olyan szándékok, amik nem tudom, közösség ellenes szándékok valójában.
Hogyan mentsük meg a művészetet, hogyha magyar vagy, rengeteg jó példa van számodra, ne akarj fölébredni, ne légy vók, álmodj, aludj tovább, csodálatos álmaink vannak. Ezeket álmodjuk tovább, és magyarként mindig merjünk nagyokat álmodni, minden akkor rendben lesz.
Köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!